A romák támogatására ugye a felzárkóztatás helyett a társadalmi befogadás, esélyegyenlőséget helyezték központban. Na most már erre a stratégiaváltásra miért volt szükség? Egyáltalán sikerült-e valamennyire felzárkóztatni a roma közösséget?
2011-ben már volt egy, az Európai Parlamentnek egy nagyon erős anyaga, amit ha akkor átvett volna a bizottság, akkor ma biztosan sokkal jobb eredményekről tudnék beszámolni. 7 olyan fontos területet kihagytak az akkori javaslatunkból, amik most bekerültek, ezek voltak az ellenőrzés, a romák sokkal erősebb bevonása, a 4-5 szakterületnek az együttes mozgatása, ugye az oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás, most már a digitalizáció, a funkcionális élelmiszertermelés, tehát ezek együtt kell infrastruktúrális beruházásokkal mozogniuk egy-egy településen. Nagyon hiányoltuk akkoriban, hogy nincsenek olyan indikátorok, amiket ugye meg tudnának nevezni a bizonyos tagállamoknak, hogy ezt teljesíteni kell. Magyarországon jó gyakorlataink voltak, 35%-kal tudtuk csökkenteni a segénységet, rengeteg embernek tudtunk munkát adni, cigány embernek, aki ezelőtt évtizedekig volt munkanélküli. Megreformáltuk ugye a nagy családosok életét, az adózást, a különböző lakhatási támogatások, és hát láttuk, hogy Európában, mivel ezek a formulák nem valósultak meg, igenis egy erősített roma stratégiát kell most elfogadni. És visszahoztuk az akkori javaslatainkat, akkoriban a zöldek, liberálisok és a szocialisták nem támogatták tulajdonképpen ezeket a pontokat, most őket is meg lehetett győzni, így az Európai Bizottságon egy erősebb ismérvekkel rendelkező dokumentum ment át, ahol ezáltal reméljük, hogy a pénzeket a korrupció sokkal jobban figyelik, hogy tényleg olyan NGO-knak adják, olyan civil szervezeteknek, akik tényleg roma szervezetek, és tényleg a valós területen dolgoznak a nem romákkal együtt, hogy ugyanúgy eléri a pénz a nem romákat is, ugye, mert itt egy 120 milliós szegénységről beszélünk Európában, ott 8-10 millió maximum a roma, a körülöttük élők, azok legalább olyan szegények, és nem csak Romániában, Magyarországon, Szlovákiában, hanem, mint kiderült, Finnországban, Hollandiában, Németországban is jóval a szegénységi küszöb alatt élnek, és hát nagyon keveset tesznek azok a tagállamokértük. Ezért mielőtt még rátérhettünk volna az antidiszkriminációs törekvésekre, azelőtt mindenképpen utakat, ételt, iskolát, orvost kell vinni a településekre. Viszont a mostani bizottság az esélyegyenlőségre nagyobb figyelmet fordítottak, mivel nekik van ugye 2004 óta egy antidiszkriminációs direktívájuk. Tehát elvileg a cigány ellenességnek csökkenőben kéne lennie, viszont mivel a tagállamok épp, hogy nem kezelik jól a szegénységet, ugye, így csökken a tolerancia az emberek között, nő a távolság a munkahelyeken, az iskolákon belül, egyre több olyan hely legyen, ahol az emberek megismerhetik egymást, együtt dolgozhatnak, együtt építhetik az országukat. A három pillér, amiről beszéltünk, tehát a szegénységnek a felszámolása, az antidiszkrimináció és a romák valós részvétele a döntéshozásba, ugye mindig romák nélkül történnek ezek a projektek általában. Ennek a háromnak együtt kell megvalósulnia. Itt pedig évente be kell jelentkezniük az országoknak, és vállalásokat kell tenniük. Ez talán valamennyire előrevetíti majd a szankciónak is a lehetőségét. Sokkal több forrás is rendelkezésre fog állni. Sokkal több olyan program van, ahol tulajdonképpen a magát az Európai Uniós programot kell valamennyire érzékenyíteni romákra. Ilyen az Erasmus Plus, ugye, fiatalok garanciája, most elérhető COVID vírus miatt érkező források, tehát ezek mind olyanok, amiket összességében tudni kell egy-egy polgármesternek, egy-egy jobb roma vezetővel, a közösséggel együtt felhasználni. Roma stratégia, és én úgy látom, hogy ennél messzebb nagyon nem is lehet menni, hogyha a tagállamok között nem lenne különbség abban a szempontból, ahogy vizsgálják őket például jogállamiság kérdésében, akkor minden országban felelhetnénk a hiányosságokat. Mind Románia, mind Magyarország élen jár a jó gyakorlatoknak a bemutatásában, mivel nagy roma közösségekkel bírnak.
Melyek azok a területek, amelyeken legnehezebb előidézni, úgymond a változást a romákkal kapcsolatosan? Itt értem az az oktatás, egészségügy, akár a lakhatási körülményeik. Ugye legtöbb esetben ez a három, ami hátrányos helyzetbe keríti őket. Hol a legnehezebb? A az előrelépés?
Saját tapasztalatomból sokat dolgozom terepen. Az oktatást tartom abból a szempontból nehéznek, hogy az egy élethosszig tartó folyamatnak kell a mai világban már, hogy legyen, és a romák olyan hátrányokkal indulnak, hogy nagyon gyorsan kiesnek az oktatásból, és mivel itt 45-50 éves emberek képzéséről is kell, hogy beszéljünk, sokszor olyanokról, akik előképzést nem kaptak, mégis valahogy vissza kell őket állítanunk a munkaerőpiacra. A legkisebb kortól, szocializációtól elkezdve egészen tulajdonképpen 40-50 éves korig kell, hogy ma már képezzük magunkat. Talán leghosszabb távon ez kíván hosszú távú gondolkodást. A munkahely teremtés, mihelyt kiművelt emberfőkkel van dolgunk, azt nagyon egyszerűen meg lehet oldani. Magyarország meg is mutatta, hogy az elmúlt években rohamosan csökkent a roma munkanélküliség száma, ez nem csak a közmunkának volt köszönhető. De ugyanígy nehéz terület egyébként az egészségügy, hit életformákról van szó, sokszor devianciáról, a szegénység meghozza magával azokat a nehézségeket, amik hosszú távon aztán megnehezítik az egészségünket is. Itt az életmódváltozásra nevelés, ugye a jó példamutatása a családon belül, a médiumok szerepe abban, hogy ezeket a jó példákat megmutassák a helyi vezetőknek. Összességében azt mondhatom, hogy amennyiben ügyesek és elkötelezettek a projektvezetők, hogy a helyi romák azok, akik végigviszik ezeket a dolgokat, így ezek is a legsikeresebb programok. Nagy politikának talán viszont a legnehezebb feladat, ha már azt mondtam, hogy a mi közösségünknek belülről az élethosszig tartó tanulásban való részvétel. Többségi társadalomnak valószínűleg a romák beengedése az életnek a különböző területeire, a fenntartásaiknak a megszüntetése az egy nehezebb, nem csak a munkások között, hanem az értelmiségiek között is, az élet összes területén, összes szakterületén is rengeteg roma dolgozhat már, és ahhoz, hogy a többieknek meg tudják nyitni az utat, és tényleg legyen egyfajta egymásra számítás, ahhoz kell, hogy ezek a kapunyitogató romák meg tudják a többieknek is nyitni az utat.
A roma közösség is egy nagyon színes közösség, nagyon sokfajták a roma emberek is. Van itt is egyfajta törés, úgymond az idősek és a fiatal generációk között? Tehát ugye a fiatalabbak azért próbálkoznak oktatás terén is, meg több területen is előre haladni. Az idősebbek már egy kicsit azért visszahúzódottabbak, tehát ők már úgy meg vannak elégedve a körülményeikkel?
Nagyon heterogén a közösség, csak Magyarországon 33 fajta olászigány dialekt beszél. A cigányok számát kitéve 4%-nyi olászigány Magyarországon. A óriási romungró közösség van, és óriási Erdélyből jövő, Romániából jövő bojás, beás közösség is. És nagyon érdekes, a kutatások azt mutatták, hogy a beások szeretnek legjobban tanulni, idősebb fiatal generáció szintúgy, tehát nem feltétlenül ez, és nem is az etnikum az, ami, vagy a csoportok között különbség, ami eldönti. Manapság már inkább úgy láttam, hogy a családi példa. Az én családomban is egy mérföldkő volt az, amikor elkezdtek az első generációk tanulni, és ma már egyetemet végzettek vannak közöttünk, sőt, mint a két testvérem egyetemet végzett, úgyhogy a szüleim mind a ketten szakmunkás képzőt. Az idősebb generációk is tolják a fiatalokat előre abba, hogy próbáljanak teljesíteni, és próbáljanak ugyanúgy teljesíteni, mint a többségi társadalomban lévők, sokkal nehezebb feltételekkel indulnak. Tehát azt nem mondhatom, hogy nem ismerték fel a közösségek, hogy a tanulásnak mekkora fontossága van, ami ma még csak talán papíron itt az Európai Unióban egy álom, az azért a mi közösségeinkben már sokszor megvalósul, ezért is lenne fontos, hogy Közép-Kelet-Európában sokkal több szegénységi projektért érkezzen, számarányában kevesebb támogatás érkezik hozzánk Közép-Kelet-Európában, főleg ezekre a szegény telepekre. Európában rengeteg migráns közösséget segítő civil szervezet használja föl egyébként ugyanezeket a forrásokat, a közép-kelet-európai szegényeknek, romáknak is ügyesen ebben kell pályázniuk, agilisabbnak kell lenniük.
A koronavírus járvány alatt a romák helyzete még inkább hátrányos helyzetbe került, tehát ugye hátrányos a megkülönböztetés áldozatai lettek így a koronavírus alatt. Mennyire nehezítette meg most akkor az életüket ez a járvány?
Mind egészségügyi, mind oktatási szempontból nagyon. Az iskolák ugye online működtek, és a hibrid oktatással nagyon-nagyon sok tanulónk vesztette el a kapcsolatot az iskolával, mivel sem 4G nem volt sem internet elérés, se pedig az eszköz, amin ezt el lehetett volna érni. Itt Európában komolyan fel kellett hívnunk a döntéshozók figyelmét arra, hogy a romák a koronavírus alatt is sokkal jobban érintettek. Talán ez most megmutatta azt, hogy mennyivel nagyobb segítség kell ezekre a területekre, mind védőnő szempontjából, mind orvosok szempontjából, mind megközelíthető kórházak szempontjából. Saniter, víz, ugye ez Erdélyben is óriási probléma, nem csak a romák házaiban szegényebbek, nehezebben jutottak hozzá ugyanazokhoz a szolgáltatásokhoz. Más hasonló válsághelyzetekre nézve is egy sokkal jobban felépített struktúra kell.